A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve, a 167. dicséretünknek az első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Keresztelés szereztetési igéjét olvasom, ahogy Jézus szerezte a keresztség, a Szent Keresztséget a Máté evangéliumának a 28. részéből, a 18. verstől olvasom a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmennén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék olvasni a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint egy mai napra rendelt bibliai részt, csak egyetlen egy verset, Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írt első leveléből, a 3. fejezetnek a 12. versét. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt, és mindenki iránt, ahogy mi is szeretünk titeket. Egy közeli élményemmel szeretném kezdeni. Pár hete történt, az okos telefonok világában nagyon gyorsan közre lehet adni olyan dolgokat, amelyek az embert úgy igazán közelről érintik, és egy nagymama tévedt be a lelkészi hivatalba, akinek megszületett az unokája. Megmutatta a képet, nem erről a családról beszélek, megmutatta a képet, és valami hasonlót mondott. Hát megeszem, annyira cuki, hát lehet nem imádni. Amikor a mai napra készültem, akkor azon gondolkoztam, hogy Pál apostol arról beszél, hogy gyarapodjatok és gazdagodjatok a szeretetben, és mellé tettem ezt az emlékemet, és azon gondolkoztam, hogy hát van-e még ettől feljebb? Tehát a nagy ennyire el van már ájulva ettől az unokától, már ennyire rajong érte és ennyire szereti, hogy van-e akkor ettől még előrébb, vagy még tovább? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azért, hogyha a férjünknek, feleségünknek, vagy a gyermekünknek egy-egy születésnapján azt mondanánk, hogy hát tudod, most már jobban szeretlek, mint tavaly, akkor ez egy kicsit olyan kettős érzést hozna bennünk. Eddig nem szerettél eléggé, pedig én nagyon számítottam rád, viszont van egy fajta olyan pozitív érzésem is, hogy talán még közelebb vagyunk, akkor egymáshoz. Hát erről szeretnék egy nagyon röviden pár gondolatot elmondani, hogy ezt hogyan is éljük meg a gyermekeinkkel, hogyan éljük meg az egymással való kapcsolatban, és talán meg tudjuk élni Istennel is. Isten is szeret minket, néha ez olyan általános szinten mozog, máskor pedig úgy azt érezzük, hogy tényleg a szeretete kézzel fogható dolog. Az életünkben azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaljuk, és ezt talán a gyermekeknél szoktuk inkább mérni mércével is, hogy a gyarapodás az valahol visszaad egy egészséges fejlődést. Hogy a gyermekemet lemérem, már a védőnő is azt kérdezi, ugye hízott a gyerek, ugye eszik eleget, ugye gyarapszik, ugye nő, és ezeket mind statisztikailag egy kicsit meg is próbáljuk kimutatni, hogy igen, akkor haladunk a több felé. És amikor haladunk így a több felé, akkor az ember mellé teszi azért azt is, hogy közben lelkileg is változunk. Kinyílik a gyermeknek az értelme, egyre több dologra figyel, egyre jobban lehet vele már társalogni, megérti azokat a dolgokat, amiket el akarok mondani neki, és akkor azt is egy kicsit ilyen megnyugodva tudom elkönyvelni, hogy jó, akkor ez a lelki fejlődés is, ez is a helyén van. Amikor Pál apostol azt mondja itt, hogy de gyarapodjatok szeretetben, és gazdagodjatok is benne, akkor vajon mire gondol? Hogyha nem arra gondol, hogy majd egy idő után nagyobb lesz a mértéke a szeretetemnek, tehát még jobban fogok szeretni, akkor vajon mi ez a többlet? És talán ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy, és ezt így éljük is az életünkben, hogy a szeretetünk az inkább elmélyülni tud. Egyre több olyan kiegészítő dolog társul hozzá, amivel úgy érezzük, hogy igen, ez a szeretet már többre képes a másikért, többet tudok megtenni érte, nagyobb felelősséget vállalok az életért, nagyobb áldozatokat is tudok érte hozni. Azért erre nagyon jó illusztráció az, ahogy neveljük a gyermekeinket, ahogy befogadjuk őket. Hogy tényleg a szeretetünkhöz mennyi türelemnek kell kapcsolódnia, hogy a szeretetünkben mennyi felelősségre ébredésünk van, amikor rájövünk, hogy de hát ezt az életet az Isten oda tette a kezembe, és valamit kezdenem kell vele, hogy a helyére kerüljön, hogy boldog legyen, hogy tudjon menni az életnek az útján. És ebbe beletartozik a sok-sok küzdésünk is. Ahol éppen talán azért keseredünk el, hogy vajon nem elég a szeretetem, hogy jó irányt adjak a gyermekem életének, vagy a saját életemnek. Nem elég ez a törekvésem. És persze az ember nagyon sok tapasztalatot összegyűjt, és nagyon sok mindenre ráébred, sok mindent át is értékel az életében. Azt is megmerem kockáztatni, hogy eljutunk odáig, hogy én akkor is tudok már szeretni majd a végén, amikor engem nem szeretnek vissza. Vagy legalábbis ennek a jeleit nem tapasztalom. Ezek aranyosak, ezek a kisgyerekek, szó se róla, de ők is lesznek, hál' Istennek, kamaszok egyszer, és ők is megtapasztalják szülőként azt, hogy milyen az, amikor engem ne szeres annyira. Jó? Egy kicsit vegyél vissza, szokták mondani a szülőknek így a gyerekek, és akkor ez egy olyan rossz érzés, hogy de miért vagyok visszautasítva? Én most el akarok mélyülni a szeretetbe. Hát legyen az anyukák nagy álma, hogy szinte a barátnője leszek a gyermekemnek, a lánygyermekemnek. Hát milyen jó. Meg az apukák, meg a fiúgyermekekkel együtt fognak majd, nem tudom, bandázni valahogy. De azért ott van egy ilyen fal, amit néha úgy megkapunk, és akkor hogy tudok én gyarapodni a szeretetben? Hát úgy, hogy közben aggódom érte, hogy közben igazgatom olyan láthatatlan kézzel is az életét a háttérből, hát nem ezt tapasztaljuk Istennél is. Hogy nekünk néha úgy elegünk van abból, hogy valaki más igazgassa az életünket, ő ennek ellenére az ő szeretetéből mégiscsak hozzánk ér, mégiscsak belenyúl, mégiscsak valamit kiigazít rajta. És Pál apostol ezt mondja, hogy ez a gazdagodás. Ez az, amikor gyarapodok. És ez a gazdagodás kifejezés is nagyon jó, mert tényleg mennyi mindenünk van azáltal, hogy Isten a kezünkbe tette a gyermekeinknek is az életét. Mennyi élményt szed össze az ember, mennyi olyan dolog történik meg velünk, amire tényleg azt lehet mondani, hogy na ez senki el nem veszi tőlem. Minden más olyan a világban, amit megszereztünk, hogy elveszíthető, elvehetik, de valahol ezek úgy megmaradnak. És ráadásul mi magunk is gazdagodunk, mert nagyon sokat változunk, nagyon sokat formálódunk. És valahol ez az Istennek a nagy tanítása is az életünkben. Hozzá szeretném kapcsolni végezetül a szereztetési igéjét Jézusnak, amikor azt mondja, hogy menjetek el, tegyétek őket tanítvánnyá, és tanítsátok meg nekik az én parancsolataimat, hogy azokat megtartsák. Jézusnak nem olyan parancsolatai vannak, amelyeket így be lehetne kategorizálni. Nincs egy törvénykönyv, hogy na így kell szeretni. Hanem azt mondja, hogy a szeretet útját tanuld meg nálam, attól, aki én is tudlak szeretni téged. És ettől kezdve van egyfajta szabadságunk erre, ugyanakkor talán még nagyobb a felelősségünk is. A gyereknél nem lehet csak így kipipálni, hogy kapott enni, van ruhája, akkor rendben vagyok. A gyerek ettől sokkal több. Az egy olyan élet, amiért akár az Isten számon is kérhet engem. Ez egy olyan élet, aminek az öröme az én örömem is lehet, de a fájdalma és a kudarc az én fájdalmam is lehet. Nagy ajándék ez Istentől, és talán a keresztségben jutunk el odáig, hogy azt kérjük, hogy erre a próbálkozásunkra, erre a sok szeretetbeni gazdagodásunkra szeretnénk kérni az Isten áldását, hogy ez működőképes legyen az életünkben. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel a szülőknek és keresztszülőknek, majd egyet a gyülekezetnek is. Kérem, hogy közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És azt kérem most a szülőktől és a keresztszülőktől, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával vallást tudjon tenni, hitéről a Szent Háromság Isten és a gyülekezet színe előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek, családoknak minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk, hogy szeretetedből tudunk mi is szeretni, olyanokká válni, akik átadnak valamit önmagukból, akik megtapasztalják azt, hogy a saját életükön is túlmutató élet van, ennek lehetnek örömteli részesei akkor, amikor gyermekeiket igazgatják, bennük gyönyörködnek, amikor egy kicsit próbatétel alá is kerül az a szeretet, amit mi szavakkal olyan könnyen meg tudunk fogalmazni. És köszönjük azt is, hogy ebben a szeretetben lehet gyarapodni, és lehet gazdagodni. Ezt szeretnénk kérni annak a családnak is az életére, ahol egy kisgyermeket ismét befogadtak, amely tudja tanítani és nevelni őket az igaz dolgokra, azokra a dolgokra, amelyekre te szeretnéd felhívni a figyelmünket, az egymáshoz való kötődésünkre, de ahhoz a kötődéshez is nagyon szép példát ad, ahogy te kötődsz a mi életünkhöz. Nem csak ennek a kisgyermeknek, vagy ezeknek a kisgyermekeknek kell szülő, hanem nekünk is kell Atya a mennyekben, aki gondot visel ránk. Imádkozunk most az ő örömükért, testi és lelki növekedésért, és azért az áldásért, amiért érkeztek, amely megnyugodhat az ő életükön is. Imádkozunk azért, hogy az ígéret és a fogadalomtétel betöltése kerülhessen, hogy valóban az ő élete hozzád kerülve semmiben se szenvedjen nélkülözést. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen.
Foglaljuk el helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 167. dicséretünk második és harmadik verseivel. 167. énekünket énekeljük. Szeretettel jelzem, hogy itt vannak elől is helyek, a padban is, és hogyha valaki az új karzatra is felmerészkedik, ott is helyet tud foglalni, ott nincsenek párnák még. 167. énekünk második verse, dús kincséből az Úr jó békességet adjon.
Bibliaolvasó vezérfonalunk az Ezékiel próféta könyvének a 38. fejezetét ajánlja erre a mai vasárnapra, és ebből a 38. fejezetből néhány választott verset szeretnék olvasni, az első két verset, a 10-től 12-ig terjedő verseket, valamint a 18-tól 20-ig terjedő verseket. Így szólt hozzám az Úr igéje: emberfia, vesd tekintetedet Gógra, a Magóg országában, Rós, Mesek és Tubál fejedelmére, és prófétálj róla. Így szól az én uram az Úr: abban az időben rossz gondolataid támadnak, és gonosz terveket fogsz szőni. Ezt gondolod: fölvonulok a védtelen ország ellen, rátámadok a békében és biztonságban lakókra, akik mindnyájan úgy élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincs. Zsákmányt akarsz ejteni, prédát akarsz szerezni, hatalmaddal az újra benépesült romok ellen akarsz fordulni. A nemzetek közül összegyűjtött nép ellen, amely már jószágot és birtokot szerzett, és a világ közepén lakik. De majd azon a napon, amelyen megérkezik Gúg Izrael földjére, így szól az én Uram az Úr. Haragra lobbanok, felindulásomban, heves haragomban így beszélek. Azon a napon nagy földrengés lesz Izrael földjén. Kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igét és annak hallgatását, megértését. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Jó volt így énekelni, és egyből beleéltük magunkat, bele tudtuk fogalmazni a saját életünket ebbe a kérésbe, hiszen valahogy erre vágyunk, ezért vagyunk te előtted. Valamivel szeretnénk gazdagabban távozni, mint ahogy idejöttünk, több békességgel, több reménységgel, több látással. Szeretnénk egy kicsit megépülni azokból a sebekből, amelyeket összegyűjtöttünk az elmúlt időben is, talán éppen az elmúlt héten. És szeretnénk ezekből a dús kincsekből egy kicsit felpakolni is, hogy vigyük abba a világba, ahol nagyon sok a szegény. Nem egyszerűen földi értelemben vagy anyagi vonatkozásban, hanem olyan, akinek nincs miből merítenie, aki nem tud mibe belekapaszkodni. Sokszor mi magunk is azt érezzük, hogy nem is egyedül ülünk ezekben a padokban, hanem egy-egy közösséget, családot képviselünk, akiknek szeretnénk továbbvinni azt a lelki jeledelt, amit tőled kapunk, amivel magunkat is tápláljuk. Kérünk most is, hogy add a te üzenetedet, engedd, hogy érteni tudjuk azt, hogy az tudja formálni az életünket. Így kérjük a te lelked munkálkodását. Légy közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, szent jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 154. énekünknek az éneklésével. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Alapigénket újraolvasom Ezékiel prófétának a könyvéből, a 38. fejezetnek a 11. verséből, valamint a 12. vers második feléből. Mindnyájan úgy élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincs. Már jószágot és birtokot szerzett, és a világ közepén lakik. Foglaljuk el a helyünket. Talán ez a két utolsó mondat az, ami egy ilyen utopisztikus képet rajzol a lelki szemeink elé. Amikor azt olvassuk, hogy mindnyájan úgy élnek, hogy nincs körbekerítve a város, nincsen várfal, nincsen zárral ellátott ajtó. Amikor azt olvassuk, hogy jószágot birtokolnak, hogy birtokuk van, és ők élnek a világ közepén. Az embernek az életében is ez a történelem során többször ismétlődött is, mindig volt egy ilyen nagy álma, hogy valahol a világban kell lenni egy ilyen helynek. Aztán az ember mindig, amikor megálmodta ezt a helyet, és kívülről úgy tűnt, hogy na az a hely az olyan, akkor oda elment az ember, berendezkedett, odavitte önmagát, a maga nyomorúságaival és a maga önzésével együtt, és egyből nem született meg az a világ. Amikor az ember itt betonkerítéseket épít, amikor nem akarjuk, hogy lássa a szomszéd, hogy én hogyan sütögetek, vagy fürdök a medencébe, amikor jól el akarom zárni magam mindenki mástól, és közben este leülök, és megnézek egy amerikai szappanoperát, vagy egy filmet, ahol nincs is kerítés, vagy olyan alacsony, hogy át lehet lépni, és irigykedem, hogy hát de jó lenne, ha olyan lenne a mi világunk is, ahol az autót nem kell bezárni, mi meg szereltetjük be a mindenféle biztonsági dolgokat. Ez a kettőség, ez ott van bennünk, hogy igen, szeretnék egy olyan nagyon nyitott világot, ami a békességnek a világa, ami valahol azt árasztja önmagából, hogy ember ember mellett is meg tud férni, és ugyanakkor mégiscsak szükségem van egy olyan nagyon zárt világra, ami csak az enyém, amiben nem néznek bele, nem lát senki, és a kettő közül nem tudom eldönteni igazán, hogy melyiket is válasszam. Amikor az egyikbe vagyok, akkor a másikba kívánkozom, amikor a másikba vagyok, akkor meg az egyikbe kívánkozom. Valami ilyesmi jutott eszembe akkor, amikor arról olvasunk itt, ez egy nagyon szép látomás, a prófétának a látomása, ahol ő látja az Isten népét már egy olyan városban, aminek tényleg nincsenek falai, ahol békén élnek az emberek, megvannak egymással, valahogy ez a kiegyensúlyozottság jön vissza ebből a képből, és még azt is elmondja, ez nem az én gondolatom, vagy nem azt mondom, hogy nem az enyém, hanem nagyon tetszett, ahogy a Bibliaolvasó kalózban egy-egy ilyen rövid magyarázatot is olvasunk, ott a lelkész hölgy erre hívta fel a figyelmet, hogy és még úgy érzik, hogy ők élnek a világ közepén. Hol van ettől a mi életünk, és hol van az az érzetünk, hogy mi jó helyen vagyunk? És hol van ez a jó hely? Talán egy annyit érdekességként hadd lehessen elmondani, hogy a látomásban szerepel egy nagy nép, Gog a Magog földjéről, és ezek a kifejezések nekünk ismerősek, ilyen irodalmi meg történelmi emlékképeink vannak erről. Anonymus azt mondta a történetíró, hogy mi Magognak a gyermekei vagyunk, mert ez a Magog és a magyar az olyan hasonlító szavak. Szerintem nem járt közel az igazsághoz, de hagyjuk meg neki ezt a feltevését. És akkor ezután a nagykörtő Ady Endre is azt mondta, hogy hát ő is Gog és Magognak a fia, de ő már azt a részét ragadta meg ennek a dolognak, hogy ezt a nagyon lázadó népet, vagy legendáris jellegű lázadó népet, aztán a környező nép bezárta egy katlanba, és fallal vette körül, hogy távol tartsa magát, és azt mondja erre a költő, hogy na én onnan akarok kitörni. Ezeket a képeket is nagyon jól, azt hiszem, bele lehet illeszteni az életünkbe, mert nagyon sokszor a saját bezártságunk az, amiből nem bírunk szabadulni. Még csak nem is más tett lakat alá bennünket, hanem van bennem valami, amin nem tudok átlépni, amin egyedül nem tudok áttörni. És én innen szeretném indítani, hogy akkor hogy lesz mégis ebből ez a szép világ, aminek a közepén élek én nagy boldogságban, mindenféle kerítés és várfalak nélkül. Azért ahhoz, hogy oda megérkezzünk, először el kell ismerjük azt a megállapítást, amit maga Isten tesz, amikor azt mondja, hogy az én népem a romokon építi újjá az ő világát, az ő városát. Nyilván, hogy ennek van egy történeti alapja, mert az Isten népét elviszik fogságba, az elvitt nép helyére jönnek mások, lerombolják azokat a házakat, átalakítják az egész várost, és aztán ez a nép sóhajtozva ott a fogságban arra kívánkozik, hogy hazamehessen és újraépítse a romokon az ő korábbi életét. És ehhez nagyon jól tudom hasonlítani a saját életünket, mert valami ilyesmi van bennünk is, hogy szép, nagyon enyhe az a kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy elakadtam az életben. De sokkal súlyosabb az, amit jelent. Az azt jelenti, hogy valamit felépítettem, megálmodtam, elterveztem, de összedőlt az egész. És az ember nagyon sok ilyen élethelyzeten megy át, ahol azt tapasztalja meg, hogy újra kell kezdenem dolgokat, újra kell gondolnom, újra kell építsem. Vannak ilyen visszaesések a kapcsolatainkban is, azt hittem, hogy már előrébb vagyunk, de nem, ez nem működött. Újat kell valahogy gondoljak magamról, újat kell gondoljak a lehetőségeimről, tovább kellene indulni valahogy. Nagyon sokszor megtapasztaljuk azt is, hogy milyen nehéz, amikor valaki elmegy mellőlünk. Talán az itt lévő idősebbek, vagy lehet, hogy nem is csak az idősebbek, ezt már megtapasztalták, hogy valakivel jó volt együtt élni, munkálkodni, akkor is, hogyha nem mindig volt mindenben egyetértés közöttünk, de a másik elment, és nekem valahogy ebből a romos helyzetből kellene most kihoznom valamit. Ma is fogok a hirdetésekben elmondani neveket is, de vannak itt közöttünk olyanok, akik arra emlékeznek vissza, hogy az útjukat kísérték valakik, és azok már nincsenek. És azóta nem kevés idő telt el akár, és valahogy össze kellett rakjam újból magam. De én azt gondolom, hogy ez nem csak az idősebbeket érinti, hogy van egy ilyen nagy váltás az életünkben, amikor egyedül is újat kezdek, hanem ott van a fiataljainknak az életében, a gyermekeinknek is, amikor az egyik álom összedől, hogy jutok el a következőig? Ki az, aki egy kicsit tovább lögdös? Ki az, aki felnyitja a szememet, hogy vannak más dolgok is? Azért egy fiatal tinédzsernek a szerelmi csalódása az ott a világ végét jelenti. És akkor mi egy kicsit így azt gondoljuk, hogy ó, szegény, hát nem tudja, miről szól az élet, majd még lesz ettől rosszabb is, de azt komolyan kell venni, azt az állapotot, hogy ott most minden elveszett. És erről beszél ez a rész, hogy van egy nép, amely a romokon kezd újraépítkezni. De van esélye. Mert az Isten azt gondolja, hogy ő viszi őket haza. Mi néha romjainkat nem is szeretjük. Van talán bennünk egy ilyen szándék is, hogy csak oda-vissza ne menjek. Valakivel beszélgettem nem olyan régen, és távolról szakadt el már ide Budapestre, és kérdezgettem, hogy és a szülőfalujában mi van? Vannak még ott rokonok? Nem, már nincs senki. Megvan még a ház? Nem tudom. Mikor járt ott utoljára? Nagyon régen nem. Miért nem megy ott? Nem vágyódik? Nem is akarom látni. Annyi seb, annyi gond van bennem, amit én ott nem tudok megoldani, nem tudom, hogy mit kezdjek vele, inkább máshol. Egyébként a párkapcsolatainkban is ez van, hogy inkább máshol, ez nem megy már. És most nem akarom eldönteni, hogy most melyik lehetőség az, ami célra vezetőbb. De a romuk az azt jelenti, hogy az én romjaim, azok mindig az én romjaim maradnak. Az, ami bennem sérelem, bennem seb maradt, bennem küzdés maradt, az én kudarcom, azt így is úgy is tovább viszem. Nincs olyan hely a világnak, ahol én ne én lennék. Mehetek Amerikába, mehetek a szép új világba, bárhova mehetek, de akkor is magamat magammal fogom vinni. És erre mondja Isten azt, hogy nem tudsz más tenni, mint a romokon újraépítkezni. De hogy ennek azért van egy nagyon pozitív üzenete is, azt Jézus egy példázattal visszaadja, és azt mondja, hogy van két ember, és mind a kettő úgy dönt, hogy házat fog építeni. Olyan jól ismeri mindenki ezt a példázatot. Az egyik azt mondja, hogy ő sziklára alapozza a házát, meg is építi, jönnek a nagy viharok, de mivel jó erős az alapja a háznak, ezért megáll a viharban is. Csendesen jegyzem meg, hogy azért nem azt mondja Jézus, hogy a tetőt nem viszi le a vihar. Még az is lehet, hogy leviszi. A másik ember pedig azt mondja, hogy nem fogok én vacakolni azzal, hogy valami kemény alapot találjak, meg akkor az meghatározza, hogy hova is építhetem a házamat, nem az én álmom szerint, hanem kimegy a tengerpartra, ott a homok fövénye, de jó lesz, a tenger csobogására ébredek, azzal fekszem, felépíti a házát, jön a vihar, és elviszi az egészet. Mi marad, amikor romba dől bennem valami? Marad valami alap, vagy alap sem marad? Itt voltak romok, amikre lehetett építeni. Ez volt az, hogy ők az Isten népe. Ez volt az, hogy Isten is valahol ott van velem, és ezért tudok ráépíteni. De az, amikor az ember teljesen elveszít mindent, és teljesen reményt vesztett lesz, akkor tényleg nincs mire építeni. Hát innen indul az a szép új világ, hogy megkeresem az alapomat. És nyilván Jézus a példázatot nem másért mondja el, mint hogy magára tudjon mutatni, és azt mondja, hogy én vagyok az alap. Amíg engem látsz, te addig ne félj. Mi ezt olyan szépen átvettük, és a gyerekeinknek mindig ezt mondjuk, hogy kisfiam, kislányom, ha engem látsz, te ne félj, menj nyugodtan, simogasd meg a kutyát, dugd be a kezed hozzá, itt vagyok, nem kell férni. De mi ezt Istennel valahogy nem tudjuk létrehozni. Vagy bizalmatlanok vagyunk, hogyha ő azt mondja, hogy menj bele, akkor ha belemegyek, sem lesz semmi bajom. Vagy hogy az kell nekem, vagy hogy azon lehet építkezni. Aztán ebben a látomásban utána kiderül, hogy nincsenek várfalak. Egyébként megmondom, hogy a történet történetiségéhez hozzátartozik, hogy az első hazaérkezők azzal kezdenek, hogy várfalat építenek. Hát az nem létezik, hogy ne legyen várfal. Az fog megvédeni minket. Sokat is küzdenek ezen, mert amikor felépítenek egyet, leborul, egy kicsit ismerős a történet, hogy mi is mennyi minden lukat próbálunk betömögetni az életünkön, de aztán a végén olyan, mint a szita. És amikor ez a látomás mégis egy kicsit távolabbra néz, és azt mondja, hogy miért is kellenek ezek a várfalak? Miért akarod ezt annyira felépíteni? Miért akarod azt a betonkerítést? Nyilván ezt megértem, hogy a medencébe való fürdőzését senki nem akarja megosztani az utcával, meg a kerti parti sütögetést, de ez inkább lelki falakról szól most már. Ez az, ahol az ember annyira sérült, hogy azt mondja, hogy nem engedlek közelebb, ne haragudj. És mi így kezdünk el újabb kapcsolatokat, hogy már megvannak a sebeink, és ezért azt mondom, hogy nem is engedem, hogy közelebb gyere. Nem engedem, hogy úgy bánts meg, ahogy már megbántottak. Csak hogy ebből már nem lesz olyan igazi kapcsolat, amivel úgy lehetne élni is. Tele lettünk bizalmatlansággal. Tele vagyunk azzal a rossz érzéssel, hogy majd a másik engem ki fog használni. Nem akarom megmutatni az érzéseimet. Nem, ez az én kis világom. Ez az én házam, az én váram, ahogy szoktuk mondani. Itt engem tessenek békén hagyni. De ezek a falak, amiket csinálunk, ezek egyébként nem védenek meg bennünket. Ezek inkább elzárnak valami olyantól, amire Jézus azt mondja, hogy az lenne pedig az élet. Az lenne az életnek az a szabadsága. Jézus pont egy ilyen világba jött el, amikor már mindenki be volt zárkozva. Valaki a kis vallási fanatizmusába. Csak így nézem a templomot, ott van Isten, ott jó helyen van, és kész. Nem kell több. Köszönöm, ne jöjjön velem haza. Otthon hadd csináljak, amit akarok. A másik ember csak arra nézett, hogy mi az, amit meg tud szerezni ebből a világból. Fallal vette körül magát, hogy az, ami az enyém, azt már el ne vegyék tőlem. És Jézus, amikor így megérkezik, akkor egy ilyen döbbenet van benne, hogy és ez nektek jó? Hogy ilyen elszigetelve egymástól, elszigetelve Istentől, elszigetelve attól a szabadságtól éltek, amit Isten meg felkínál nektek. Hogy néha persze a kép is idilli, és ezt lehet a 21. században nem tudjuk elképzelni, de milyen lehetett a tanítványoknak egy szál ingbe, gatyába Jézus után menni, és azt mondani, hogy nincs semmi. Hú, de szabad vagyok. Nem köt semmi. Nem írja be a naptáromba senki, hogy mit kell csinálni, nincsenek úgy elvárások, ahogy én eddig ragaszkodtam minden ponthoz. Én most nem akarom lázítani a jó népet, akik itt vannak, hogy hát akkor mostantól semmit nem csinálunk, mert az egy felelőtlenség lenne. De valahogy az életünk már annyira beszabályozottan működik, hogy amikor azt látjuk, hogy Jézus a tanítványaival együtt van, és megvan az életre való nyitottsága és szabadság, akkor egy nagy irítség van bennünk. De hát ez az út, ez a mi útunk is lehet. Hogy ezeknek a falaknak, záraknak nem feltétlenül kell ott lenni az életünkön. És hogy hol nyílik meg, Nagyon szép történet van hozzá a Bibliában. Most ugyan karácsony felé megyünk, én ugrok egyet, ott vagyunk húsvétnál, amikor a tanítványok bezárkóznak egy szobába, falak veszik körül őket, jó rázárják az ajtót is, és azt mondják, hogy világ, te kimaradsz, én meg itt benn vagyok. És egyszer csak Jézus, a feltámadt Jézus belép a zárt ajtókon keresztül, és ott van. És mindenkinek leesik az álla, és azt mondják, hogy ja, hát akkor mi valamit nagyon eltévesztettünk. Akkor, ha így is úgy is át lehet járni a falon, akkor minek ide az ajtó? Minek ide a fal? És akkor ők is kimennek, és nagyon jól tudják azt, amit mi is sejtünk, hogy ezzel védtelenné teszik magukat. Itt is jön majd Gúg és Magúg, és majd az Isten népére akar támadni. De azért olvastam fel a fejezetnek a végét is, hogy mindenki megnyugodjon, hogy de nem tudják megtámadni őket. Nem tudják, mert az Isten oltalma alatt van ez a nép, hogy nekünk nem úgy kellenek a falak, hogy azt én építem fel, hanem az úgy van, hogy valahogy oda tudom tenni az életemet az Isten oltalma alá, ami nem lesz egy üvegbúra, és nem lesz szöges drótkerítés a gonosz ellen, meg semmi ellen, de mégis valahogy azt a szabadságot érzem meg, hogy látom a világot, látom benne a helyemet, a lehetőségeimet, ki is tudok lépni bele, és Isten is be tud lépni az én világomba. És ugyanakkor valahol mégis ott van rajtam az Istennek a védő keze. Mindig kimondatlanul, de a keresztségben ez benne van. Ide hozom a gyermekemet, azért hozom ide, mert szeretem. Azért hozom ide, mert tudom, hogy lehet, hogy én kevés vagyok, hogy megőrizzem őt. Vigyázzon rá az Isten. És el tudom képzelni, hogy nem csak az ilyen kicsiket hozzák így ide, hanem a konfirmációra is visszakapom a nagyobbakat, amikor így a kedves szülő visszatolja a gyereket, és azt mondja, hogy én már nem tudok vele mit csinálni, tessék rá vigyázni. Jó gyerek legyen belőle, hogy jól gondolkozzon, hogy vigyázni tudjon magára, meg az Isten is vigyázzon rá. Szeretnék kérni ehhez egy kis összmunkát. Ezt valahogy együtt kellene, valahogy mi magunk is megéljük. És akkor befejezem ezzel a nagyon rövid kis gondolattal. Azt írja a Szentírásról, hogy na és ez a nép, a falak nélküli városban élő nép, a szabadságában élő nép, amely tudott gyarapodni, meggazdagodni, ezt már nem ismételem, a keresztelésben elhangzott, ez a nép a világ közepén lakik. Mellé teszem azt a gondolatot, ami önző mi voltunkból, mindig benne van, mindig bennünk van, én vagyok a világ közepe, így nőnek fel a gyermekek, így ugráltatják a szüleiket, a családtagjaikat, így gügyögünk körülöttük a kiságy fölött, már akkor a világ közepe ők, meg aztán később is, amikor produkálják magukat, és mi meg tapsolunk, és aztán rájövünk arra, hogy és mi is azok szeretnénk lenni. Egy kicsit úgy működjön minden körülöttünk, hogy vegyenek észre, szeressenek, igazgassanak. És akkor még Isten is azt mondja, hogy igen, akkor te vagy a világ közepe, akkor jó helyen vagyok. Nem így a világ közepe. A világ közepe az valahol az a pillanat, vagy az a csoda, ahol én az Isten szeme elé tudtam kerülni. Ahol, és ez a lelkész hölgy, tessenek elolvasni a magyarázatot, aki esetleg még nem tette, abban a bibliaolvasó kis vezérfonálban, olyan szépen felfűzi a szálat, és azt mondja, hogy igen, sokszor érzi az ember azt, hogy ő a világ peremére szorult, hogy ő az Isten háta mögött él, hogy nem tűnik fel az ő élete senkinek, és talán már Isten sem néz rá. És ebből az állapotból fordítja át Isten ezt, és azt mondja, hogy lennél te a világ szélén? Ha itt vagy az orrom előtt, a szemem előtt vagy, az pedig nem lehet más, csak a világnak pontosan a közepe. És amikor Isten ezt a biztatást adja, akkor én azt gondolom, hogy ebből lehet erőt meríteni, és én szeretném, hogyha erről az Isten tiszteletről ezt így el tudnánk vinni, hogy Istennek van egy, hadd mondjam ezt az idegen szót, egy víziója rólunk és az életünkről. Azt akarja, hogy a romokon az életünk újraépüljön. Azt szeretné, hogyha nem falakkal és a saját bástyáinkkal akarnánk védeni az életünket, hanem az ő oltalma alá oda tudnánk tenni. És azt szeretné, hogyha éreznénk, hogy rajtunk van az ő szeme, és ott vagyunk a jó helyen. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istent, hogy ezzel segítsen bennünket békességre jutni. Amen. Jöjjetek fennállva, együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, talán nem csak a prófétának van látomása, hanem valahogy nekünk is vannak olyan életképeink, amik ugye a lelki szemeink előtt megjelennek, vannak ebbe nagyon gyanús, sötét helyzetek is, ahol valami nagy ellenség készülődik, és meg is rettent bennünket. Sokszor gondolunk erre az elmúlt időszakban, állandóan ott lebeg fölöttünk egy ilyen nagy árnyék, mindig veszélyeztetve az életünket, néha testi épségünket, egészségünket, máskor egy kicsit a lelki örömeinket, boldogságunkat. De ebben a nagy álomban valahogy szeretnénk látni magunkat, abban az örömben és boldogságban is, ami az életnek az igazi velejét adná, az igazi tartalmát is. És nyilván oda szeretnénk látni azokat, akik fontosak nekünk, akik ott vannak mellettünk, vagy ott voltak mellettünk. De ezt a képet senki más nem tudja összerakni bennünk, csak te. Mindig csak álmodozás marad, mindig csak kesergés vagy próbálkozás, de hisszük, hogy ezt az új életet, ezt te tudod nekünk ajándékozni. Ehhez kell formálj minket is. Ehhez meg kell tapasztaljuk azt, hogy nem minden elgondolásunk jó. Számot kell adni magunkkal is, meg kell még azt is vallani, hogy és igen, sok mindent el is tudunk rontani, hogy ez nem egyszerűen csak önzőségből fakad, hanem néha kifejezetten gonoszok is tudunk lenni. Ezt bocsásd meg nekünk is, és segíts a romokon valóban valami újat építeni, létrehozni, ami szilárdabban áll, ami a te oltalmad alatt van. Így köszönjük meg, hogy oda tehetjük saját életünket, kapcsolatainkat, családjainkat, gyermekeinknek az életét, sorsát, növekedését. Így köszönjük meg, hogy ezért van bizalmunk eléd vinni a betegeinket, akiken nem is biztos, hogy mi már tudunk segíteni, ahol elfogyott a mi türelmünk, a mi erőnk is, ahol az emberi bölcsesség is kevés, hogy megoldást találjon. Áldott és gyógyító orvosnak nevezünk, és tartunk téged. Add meg nekünk azt a gyógyulást, ami nem csak testben, de lélekben is tapasztalható. És imádkozunk gyülekezetünkért is, szolgálatainkért, add, hogy tele legyünk lélekkel és lelkesedéssel, hogy lehet építkezni, lehet építeni a te országodat. Imádkozunk ezért a népért is, és ezért a világért. Benne vagyunk a nyomorúságokban állandóan. Engedd, hogy lássuk azt a képet, amit el is lehetne, el is kellene érni, de önmagunktól nem fogjuk tudni, csak a te áldásoddal, segítségeddel. Segíts bennünket egymáshoz közelebb is jutni. Kérünk, hogy légy velünk a következő héten is, áld meg feladatainkat, amiket el kell végezni, és áldj meg bennünket ezekben a feladatokban is, hogy azoknak legyen értelme, az legyen örömére másoknak, legyen a te dicsőségedre, és szolgálj a mi javunkat is. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Az adakozással kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy hálaadással vagyunk, hogy templomunk felújításra kerülhetett, hogy erre anyagi támogatásokat kaptunk, illetve szeretném megköszönni a gyülekezetnek azt a mérhetetlen anyagi támogatását, amiből ez megvalósult. Még egy nagyon pici harci feladat van előttünk, szeretnénk a padjainkat is felújítatni, lefesteni. Ha valakinek erre szánt adománya van még, azt köszönettel elfogadjuk. Együttérző szívvel hirdetem, hogy halálának 11. évfordulójára, Rendes Imre halálának 11. évfordulójára emlékeznek szerettei, felesége és gyermeke, valamint ugyanez a család emlékezik Radnics Károlyné, Károly 44 éves halálának 44. évfordulójára. Az Isten adjon békességet, amikor ezeket az éveket, évtizedeket visszaidézik, és adjon békességet abban is, hogy az az élet, amit azután élnek, de mégis az Isten oltalmával és segítségével, az is lehessen gazdag és békességes. Szintén emlékezést hirdetek, Szalai Lajos halálának első évfordulójára emlékezik felesége, visszatekintve arra az egy esztendőre, amelyben sok mindent újjá kellett formálni az életben. Az Isten adjon ehhez sok erőt, kitartást és békességet benne. Legyünk imádságos közösségként azok mögött, akik emlékeznek, és akik ezen munkálkodnak a saját életükben. Szeretettel jelzem, hogy ma délután 2 órakor egy női délutánt szervezünk. Nem tudom megfogalmazni pontosan, hogy milyen meghívót is adjak át a gyülekezetnek. Olyan családanyákat, édesanyákat, hölgyeket várnak erre az alkalomra, akik egy kicsit szeretnék elmélyíteni a kapcsolatukat Istennel, keresnek, de talán éppen közösséget is keresnek. 2 órától szeretettel várjuk őket a gyülekezeti házba egy rövid délutánra, beszélgetésre, együtt gondolkodásra. Szeretettel jelzem, hogy felnőtt keresztelése és konfirmációra indítottunk az október folyamán csoportot. Be lehet csatlakozni, ma délután 3 órakor tartjuk a második alkalmunkat. Szeretettel várom én a lelkészi hivatalba az érdeklődőket. Szeretettel hívom fel a presbiterek figyelmét, hogy elektronikus úton elküldtem a meghívót is. Presbiteri gyűlést szeretnénk tartani csütörtökön este 7 órakor a Bibliaóra után a gyülekezeti házba. Szeretettel hívjuk erre a presbiter testvéreket. Isten tiszteletünk zárásaként a 459. dicséretünk 3. versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 459. énekünknek a 3. versét először tehát, örök kőszárra állva a lelkem megpihen.